Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Forage támogatásával jelenik meg. Én Szász Péter vagyok. Az elmúlt években sokat beszélgettünk kiberbiztonságról, nem is véletlenül, hiszen a cégek nagyon nehezen tartanak lépést a kiberbűnözőkkel, de nem csak ők próbálnak meg alkalmazkodni, az Európai Unió is igyekszik felvenni a fonalat, és itt érdemes megjegyezni egy rövidítést, ez a NIS 2, egy olyan keretrendszer, amely aktualizál több már némiképp idejét múlt kiberbiztonsági szabályt. Erről kérdezzük többek között Pataki Tündét, az Invitech értékesítési vezetőjét, aki a stratégiai ügyfelekért felel. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat.
Kezdjük onnan, hogy mi is ez a NIS 2 direktíva, mikor jelent meg az EU-ban, és minek a frissítéséért felel.
Hogyha nézzük ezt a rövidítést, akkor tulajdonképpen a Network and Information Security, tehát hálózat és információs biztonsági szabályrendszer, tehát ez egy keretrendszer, tehát nem egy törvény, és 2016-ban jelent meg a NIS 1, akkor még NIS-nek nevezték, és most már NIS 1-nek, mivel a kettős az megjelent. És az első direktíva tulajdonképpen a kritikus nemzeti infrastruktúrára hajazott, és azokat a szervezeteknek mutatott irányt, hogy hogyan kellene és mind kellene megszervezni az életüket a kiberbűnözés ellen. És mivel változott nagyon sokat a kiberbiztonsági helyzet, jött a háború, a kiberháború is ugyanúgy erősödött a térségben, ezért az Európai Unió, itt kiemelném az ENISA-t, ez tulajdonképpen egy szervezet az Európai Unión belül, ő javasolta ezt a NIS 2 direktívának a kiterjesztését, ami megjelent a magyar törvénykezési rendszerben 2023 és a 23-as törvényben.
Akkor, ha jól értem, a NIS 1 a kritikus infrastruktúrákra vonatkozott, a mostani direktíva pedig kiszélesítette a hatásköröket?
Igen, tehát tulajdonképpen más szervezeteket hozott be ebbe az egész rendszerbe, ebbe az egész keretrendszerbe. És itt kiemelném azt is, hogy az egy dolog, hogy ezeket kibővítette, de ezeknek a beszállítóira is kibővítette ezt az egész rendszert.
Nyilván rengeteg minden változott, és nem is kérném tőled, hogy minden pontot mondja ebből, de mégis ki tudsz emelni néhány fontos elemet, amelyben ez az új keretrendszer előrelépést mutatott, előrelépést jelentett?
Tehát először kiemelném a területeket, és hogyha elkezdem a felsorolást, akkor abból látjátok, hogy itt tulajdonképpen az emberek hétköznapi életéről van szó. Azokat a szervezeteket vonta be ezek köré a keretrendszerek közé. Az első szektor, az például a kiemelt kockázatos szektor, az az energia, közlekedés, egészségügy, ivóvíz, hírközlés. A kockázatos ágazatok közé pedig a postai futárszolgálat, élelmiszer, hulladékgazdálkodás, vegyszerek, a teljes gyártás. A gyártásba beletartozik az orvostechnika, számítógép, gépjárművek, cement és mész, még ez is ilyen vicces, de ez is ide tartozik, és a digitális szolgáltatók.
Azt vissza tudod igazolni, amit én is sokat hallottam, és vélhetően a portfólió olvasói, hallgatói is, hogy 2023-ban minden eddiginél több kibertámadás történt a világban, és hogy ez valószínűleg nőni fog, ha pedig mindez igaz, akkor miért kell az embereknek megbízniuk abban, hogy az unió keretrendszere képes lesz ennek az elejét venni?
Hoztam egy pár számot csak azért, hogy pontosan lássuk ezeket, és a McAfee és a Nemzetközi Tudományos Központ kiadta, hogy például az Európai Unióban 0,84%-os GDP arányban támadták, tehát ezeket a cégeket is ennyibe került, tehát ez az egész kibertámadás. És hogyha elkezdjük nézni, mondtam az az ENISA-hez foglalkozik, ez az Európai Bizottság, neki a riportjait és a számait, 2023-ban az e-commerce területen 48 milliárd dollárt sikerült a csalók a cégekből kinyerjenek. És ez mind az Európai Unióra vonatkozik, tehát lehet látni, hogy nagyon nőnek a számok. Visszatérve a kérdésedre, azért ad egy keretrendszert ez a NIS 2, hogy itt a cégek a folyamataikat tegyék rendbe, tudatosítsák, oktatásban növeljék a dolgozóknak a tudatosságát, mert ez lecsorog majd a családi életre vonatkozóan is. Tehát nem csak a cégeket védi, hanem a családokat is.
Hogyha egy cég megfelel ezeknek az új kritériumoknak, mik azok a főbb területek, amelyeket fejlesztenie kell, akár szervezetfejlesztésre gondolok?
Először is van az önazonosítás, az azt jelenti, hogy a felsorolt szektorokban, amiket itt az előbb is elmondtam, beletartozik a cég vagy nem. Ő azonosítja saját magát, és elolvassa természetesen a törvényt, megnézi azt, hogy milyen beszállítói vannak, és kijelöl egy felelős biztonsági embert. Ennek van egy határideje, 2024. június 30-ig ezt meg kell, hogy tegye, és a hatóságokhoz be kell, hogy jelentse, tehát ez, hogy én megfelelek a NIS 2-s előírásoknak. És a folyamat szinten a következő lépés az, amikor elkezdik a folyamatot felülvizsgálni cégen belül. Tehát a kérdésedre itt jön a legfontosabb válasz, tehát az a 2024. október 18-áig át kell világítani a cégnek a teljes folyamatát. Például, hogy kifele hogyan látszik az a cég, milyen adatokat látnak a kinti cégek, illetve tehát milyen adatok futnak például egy SAP rendszeren, tehát egy pénzügyi rendszeren, tehát ezeket felülvizsgálják. Megnézik a folyamatokat, incidensek esetében hogyan kezelik, milyen előírások vannak, vannak-e szabványok, kinek kell szólni, hogyha mondjuk incidens éri az egészetet, ez le van-e szabályozva, utána felülvizsgálják a teljes technikai hátteret is. Ez azért fontos, hogy például, hogy egy etikus hacker, hogyha meghekkeli magát a vállalatot, akkor mit lát az adott hálózatba. Tehát a teljes folyamatát átvizsgálják az egész cégnek.
Most március elején beszélgetünk, hamarosan jön az első határidő, amit említettél. Hogy állnak a magyar cégek a NIS 2 szabályok átültetésével?
A magyar cégek, tehát a nagyvállalatok, mivel nekük volt egy olyan CISO nevezetű vagy kiberbiztonsági szakembere vagy csapata, aki előre gondolkozott, a nagyvállalatok nagyon jól állnak. Azok a vállalatok is, akinek megvan az ISO 27001-es megfelelése, mert tulajdonképpen a NIS 2 ennek megfelelően épül rá, tehát az egész cégre. Itt inkább nagy kérdés az a kis vállalatok és a közepes vállalatoknál, akinek nem volt meg ez a szakember gárdája, esetleg nem ismerte, hogy jön egy ilyen szabvány, és nem is látta az, hogy ő beletartozik-e tehát ebbe a rendszerbe.
Említetted a szakembereket. Az informatikai szektorban amúgy is azt halljuk, hogy szakember hiány van. Van-e elegendő informatikai szakember, aki képes a cégeket felkészíteni erre az új szabványra most, 2024 elején?
Én azt javasolnám, hogy aki beletartozik a NIS 2-be, az minél hamarabb keressen külső szakértőt, hogyha belülről nem tudja megoldani, mert azért lehet, hogy távol van például a június 30 vagy az október 18, amiről beszéltünk, de az nagyon hamar eltelik az idő, illetve ezeket a szakembereket lefoglalják a piacon. Nekünk az a szerencsés szolgáltatói oldalról, hogy egy teljes security csapattal rendelkezünk, egy ilyen 50-60 kolléga van a csoportban, akik ezekkel a szolgáltatásokkal foglalkoznak, és akik a külső ügyfelekkel is foglalkoznak, de ugyanakkor a piacon azt látjuk, hogy nagyon nagy hiány lesz, tehát ezekből a compliance emberekből.
Hogyan tud akár a 4IG segíteni egy cégnek, hogyha mondjuk nem áll rendelkezésre elegendő szakember, és hogy kell elképzelni ezt a folyamatot? Tehát hol tud bekapcsolódni a 4IG a cég saját rendszerébe, hol tudja azokat a fejlesztéseket végrehajtani, amelyek a megfeleléshez szükségesek?
Tulajdonképpen már az első lépésnél. Nagyon sok cég, nagyon sok ügyfelünk jelentkezik már az első lépésnél, hogy nem tudja felmérni, hogy meg kell-e feleljen vagy nem. Ilyenkor, hogyha mi ebben nem tudunk segíteni, akkor a hatóságtól kikérjük a véleményt. Tehát ez az első lépés. A második lépésnél is, ahol például egy gap analízist, amiről meséltem is, hogy a folyamat átvilágítást meg kell csinálni, ebben is tudunk segíteni az ügyfeleink számára, mert tulajdonképpen a kollégák ezzel foglalkoznak már körülbelül 5-6 éve, hogy a cégeknek a kiberbiztonsági rendszereit vizsgálják át, és javasolnak különféle szolgáltatásokat. Itt a dátumokat, hogyha megnézzük, akkor még arról nem beszéltem, hogy viszont, hogyha átnézik ezeket a folyamatokat, tehát ahogy mondtam is, az üzemeltetés során három fontos szám van, tehát a 24 órás figyelmeztetés, tehát hogyha egy céget megtámadnak, akkor a hatóság fele le kell, hogy jelentse, hogy hello, itt engem megtámadtak, illetve 72 órán belül a teljes bejelentés, tehát hogy mi is történt a cégnél. És van a 30 napon belüli végső riportot kell benyújtani szintén a hatóság fele. Tehát ez a cég kötelessége, hogy ezeket mind lejelentse. Tehát ezt már október 18-ától kell, hogy csinálja a cég. Illetve következő dátum az a 20-24. december 31-e, ott a szerződést köt egy auditorral a cég, és a 20-25. december 31-ig le kell folytatnia a teljes kiberbiztonsági auditot. De azt is kell figyelni, hogy az audit a nem per pillanatot vizsgálja, hanem visszamenőlegesen, tehát azért fontos 24. október 18-as dátum, mert akkortól vizsgálja ezt az üzemeltetési fázist is, amiről itt beszéltem.
Majd kérdeznék még konkrét támadásokról, de ugye most említettél nagyon fontos határidőket. Kinek a felelőssége az, hogy mindezt betartsák?
A NIS2 direktívának megléte a cégeknél az a cégvezetőnek a felelőssége. Ugyanolyan felelőssége van, mint egy gazdasági bűncselekmény esetében, ez egy kicsit ilyen ijesztőnek hangzik, de tulajdonképpen eltiltható a cégvezetéstől, és tehát nagyon fontos az, hogy figyeljen arra, hogy a cégén belül a kollégái erre odafigyeljenek, hogyha a NIS2-nek megfelelnek, akkor igenis azt el kell végezni, illetve át kell világítani a beszállítóikat is, mert ugyanazért beszállítóért felelős a cégvezető szintén.
A beszállítókat egyszer kell átvilágítani, vagy azt a beszállítót, akit már egy másik cég kapcsán átvilágítottak, őt nem kell? Vagy mivel, hogy más folyamatba kapcsolódnak mégis minden egyes cég esetében a szükséges?
Minden egyes cég esetében más folyamatába kapcsolódnak bele. Például itt most felhoznék egy olyan példát, hogy egy sertés telepán mondjuk a vágott állatot egy élelmiszer beszállítóhoz, amikor be kell, hogy vigyék időben, őt is át kell, hogy vizsgálják, ugyanakkor meg nem esik a NIS2 alá ez a úgymond a sertéstelep.
Milyen szankciókkal kell azon túl szembenézni egy cégnek, hogy mondjuk a cégvezetőt akár, nem tudom, rabosíthatják is, bár lehet, hogy ez talán túlzás.
Igen. A kiemelt kritikussági szereplő az 10 millió euró, vagy éves globális forgalom 2%, tehát nagyon nagy a szám. És van az alapkritikusság szereplője pedig az 7 millió euró, és az éves globális forgalom 1,4%-a. És itt a globális az nagyon fontos, mert az EU az a NIS2-t az globálisan határozta meg, viszont ez, mivel egy keretrendszer, minden ország más és másképp határozza meg a maximumot, aminek meg kell, hogy feleljen az adott cég. Tehát, hogyha Magyarországon itt van egy magyar cég, de mondjuk az anyavállalat az Németországban van, akkor ő a magyar törvényeknek kell megfeleljen, a Németországban másik. És hogyha megnézzük viszont a büntetést, az meg globálisan érvényes. Nagyon nagy számokról beszélünk.
Ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy magyar cég esetében ez jelentős hatást gyakorolhat az ügymenetére.
Igen, de tulajdonképpen azt kell megvizsgálni, hogy mit ad. És itt az üzleti oldalról kellene megközelíteni, én úgy gondolom a NIS2-t. Én se szeretem, hogyha ilyen büntetésekről beszélgetünk, hanem az, hogy mit ad a cégnek a NIS2. Tehát ő felkészíti teljes mértékben egy kibertámadás esetén, hogy hogyan kell eljárni. Hogyha megnézzük egy kicsit a távoliakat, tenderen, például kír tenderen nem fog tudni részt venni olyan cég, aki nem kapta meg a NIS2-s auditálást. tehát pénzt is hoz a házhoz. Tehát nem azt kell nézni, és nem azért mondtam ezeket a büntiket, hogy csak mindenki érezze a saját bőrén, hogy ezek nagyon nagy számok, de ugyanakkor bevételt is fog generálni a másik oldalon.
Eszembe jutott két olyan terület, amely igazán sérülékenyé teheti a cégeket. Az egyik az adatközpontok megléte, elképesztő mennyiségű adatot kezel már egy sertéstelep is akár. A másik, ami pedig a sajtót, a médiát is érinti rendszeresen, ez a túlterheléses támadás. Milyen újdonságokat hoz ezeken a területeken a NIS 2? Jobban védve lesznek-e az adataink, vagy jobban védve lesznek a cégek a támadásokkal szemben?
Mivel a direktíva nem írja elő a cégeknél, hogy adott cég milyen védelmi mechanizmusokat kell, hogy beállítson, ez a cég kell, hogy eldöntse. Viszont a Forage csoport képes ezeket a szolgáltatásokat az ügyfeleiknek adni, de hogyha egy kicsit kitekintek tehát a piacra, általában az ilyen kibertámadások esetében akkor szoktak szigorítani a cégek, mint a fogorvosnál is, hogyha fáj a fogam, akkor elmegyek, és akkor kihúzzák a fogam, vagy betömik, de úgy amúgy úgy el van mindenki. Tehát én úgy gondolom, hogy biztos, hogy fognak figyelni a cégek, főleg itt a folyamat átvizsgálásnál, a szabályozásoknál, de nem feltétlen fognak minden szolgáltatást és mindenre kiterjedően figyelni. Hogy miben tud segíteni a Forage csoport? Hogyha elindulok a konzultációs oldalról, akkor a gap analízist emelném ki. Itt át tudjuk vizsgálni a folyamatot, az incidens átvizsgálásokat. Itt tudunk végezni penetrációs tesztet, forráskód elemzést. Rengeteg cégnek van külön szoftvere, amit ő fejlesztett, tehát muszáj a forráskód elemzést, azt megcsináljuk. Illetve sérülékenység vizsgálat is szükséges azért, hogy lehessen látni, hogy hol juthat be a hacker. Tudunk segíteni információ biztonsági felügyelőben, és hogyha megnézzük a beszállítói lánc folyamatát, az online oktatást azt kiemelném, illetve beszélgettünk már erről, hogy az oktatás az azért fontos a NIS 2 esetében, mert a kollégák fel kell, hogy készüljenek a teljes folyamatra, illetve hogyha megnézzük a támadások, hogy honnan érkeznek be a cégekhez, az emberek oldaláról, ezért rengeteg olyan oktatást tartunk sok cégnek is, ahol ilyen nagyon animációs segítséggel tudnak az egyik pontból átjutni a másikig. Ez nem az a hagyományos oktatás, amiről itt sokszor beszélgetünk, hogy tudjuk a megoldásokat, hanem ez egy ilyen visszamérő módszer. Tehát, hogyha apuka hazamegy, vagy anyuka, és elmeséli a gyereknek, hogy játékosan megtanultam ezt a kiberbiztonsági szabályzatot, és elmeséli, hogy mit is tanult meg abban, akkor lehet, hogy a gyerek is otthon ugyanúgy fog eljárni, tehát nagyon fontos az oktatás ilyen szinten. És hogyha a technológiát és a folyamatbeli megoldásokat nézzük, hogy miket tudunk javasolni az ügyfeleknek, van a SOC szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy Security Operation Center. Ez tulajdonképpen az incidens kezelésekbe segít, amint említettem is, hogy itt fontos, hogy 2 évig ez az incidens bejelentések megtörténjenek. Tehát ő, ez a SOC szolgáltatás érzékeli magát az incidens, tehát tud szólni az ügyfélnek, hogy hello, itt valami történt. Illetve a SOAR szolgáltatás, ez egy ilyen rendező automata, ami a SOC szolgáltatásunkra épül, tehát a bejelentést automatikusan meg tudja csinálni. Tehát az ügyfél nem kell erre embert alokáljon, hogy folyamatosan a NIS 2-nek megfeleljen ilyen szinten. Hogyha nézzük és beszéltünk a túlterheléses támadásokról, akkor a DDoS szolgáltatásunk Magyarország szinten kiemelkedő, nagyon sok ügyfelünk használja, itt vannak földi és felhőrendszerekben, ez attól függően, hogy adott cégnek tulajdonképpen, hogy hol vannak az adott eszközei elhelyezve, vagy párhuzamosítást is tudunk végezni a DDoS-nál, hogy az egyik rész az felhőbe megy, a másik az a földön, és ezáltal ilyen backup megoldásokra van lehetőség. A végpontvédelembe is tudunk segíteni, illetve a datacenterünknek van egy nagyon magas szintű szabványi megfelelése, ez a TIR 3-as szabványunk, ahova el tudják helyezni az eszközöket a jövőre nézve is. És végezetül, mivel a piacon nagyon nagy szakember hiány van, ezeket a szolgáltatásokat a 4iG havidíjba tudja az ügyfeleinek szolgáltatni, és ez azért fontos, mert ezzel akkor az ügyfél nem kell, hogy foglalkozzon, tud foglalkozni a kortevékenységével, a bevételével, és nem kell egy olyan területre eveznie és folyamatosan figyelnie, amihez úgymond ő nem ért.
Azt jól értem, hogy egy cégvezető, aki nem tudja, hogy most merre induljon, nem tudja, hogy hol kezdje az átvilágítást, kivilágítsa át egyáltalán, milyen fejlesztések szükségesek, akkor gyakorlatilag egy ablakos ügyintézéssel a 4iG-hez fordulhat, és kap egy olyan szolgáltatást, amellyel végigviszik a folyamaton.
Igen, egyetlen egy kérdőjel van, hogy például auditálni is fogunk, tehát 4iG színekben, de hogyha mi auditálunk, akkor azt a céget nem tudjuk felkészíteni, mert ez compliance kérdése. Tehát mi felkészülünk mindenre, tehát attól függ, hogy az adott cégnek mire van szüksége, abban fogunk neki tudni segíteni, de végig tudjuk kísérni a teljes időintervallumon.
Köszönöm szépen, Pataki Tündével, az Invitech értékesítési vezetőjével beszélgettünk a NIS2-ről. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!